nagy észre vettem, hogy életem dolgok, ahol fontos a sorban. Szóval nem mindegy, hogy mit csinálok először, és utána adok a másodikat. Itt van az unokám, a Matyi az úgy szereti, hogy először a másodikat teszi, utána a levest. És ez a semmi gond. Be kell várni, amíg mind befejezik a levest, és akkor oké, szóval. De vannak dolgok azért, amik nem mindegy, hogy milyen sorrendbe következik. A főzés az az én szememben egy tudomány, de időnként útba vagyok a konyhába, és észreveszem, hogy ott sem mindegy a sorrend, hogy mindikor kerül bele a fagyba, és így tovább, és így tovább. És hát nem kell túl messzire gondolnom, hogy arra a következtetésre jussak, hogy akkor hívő emberként sem mindegy, hogy mi a sorrend. Az igenes szakasz, amit felolvastam, az pont erre hívja fel a fegyelmet, hogy legyen egy sorrend, és abban a sorrendben is nagy királysága legyen az első helyen. Mert nem tudom, hogy aki így idézőjelben mondva kívülről megfigyelte magát, ha próbálkoztál ilyennel, akkor könnyen észreveszed, hogy tulajdonképpen az első helyre nagyon sok minden oda akar férkőzni. Munka, karrier, társ, mobil, ja, azt nem is már említsem. Szóval egy csomó dolog oda akar kerülni az első helyre, és igazából időnként lökösni kell, hogy nem te vagy a legfontosabb, mert azért van más is, meg hát mégiscsak meg kell csinálni. Szóval sok minden akar az első helyre kerülni. Miután Jézus testbe zárva, de nagyon jól ismerve a teremtő az ember felépítését, működését, a hegyi beszédben egy csomó dologról beszél, és úgy sugallja a dolgokat, olyan, hogy mondjam, elvárja a hallgatóságtól, hogy elgondolkozzon rajta, nem mindig mondja ki kerekperec, hogy én pont így gondoltam, de úgy adja az impulzusokat, hogy ha ezt megfigyeled, ezt megfigyeled, ezt megfigyeled, jó következtetést fogsz levonni belőle. Úgyhogy a Máté 6-ból fogunk felolvasni egy hosszabb szakaszt, a 25. verstől kezdve, amit mondtam, ugye ez a hegyi beszédnek egy szerepkéje. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok az életetekért, hogy mit tegyetek, mit igyatok, se a testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az étlet a tápláléknál és a teste ruházatnak. Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, a mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok egy sokkal értékesebbek nálunk. Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét egy arasznál is. Miért aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei vidomokat. Hogyan növekednek? Nem fáradoznak, nem fonnak, de mondom nektek, Salamon a teljes dicsőségében sem úgy öltözött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket? Kicsinálhatunk. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyünk, mit töltsünk magunkat. Mindezt a pogányok kérdezgetik, aki mennyi atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Miután Jézus ismeri az ember hozzáállását a mindennapokhoz, azt mondja, figyelj, tudom, hogy ez van, aggódás ezért azért amazért, de neked ne ez legyen a sorban. Azt mondja, hogy keressétek. Nem tudom, ki az, aki már valaha életében valamit elhagyott. Én ma reggel utoljára a mobilomat kerestem, teljesen normális állapot nálam. De eszembe sem jutna úgy keresni, hogy leülök a kanapéra és várom, hogy majd jelentkezzek. Jó, tudom, a technika ad erre lehetőséget, okos óra, én is ezt csináltam. De hogy a keresés az azt jelenti, hogy aktív vagyok, nem? Ez nem azt jelenti, hogy az első pillanatban a megfelelő helyen vagyok. figyelmében azt mondják szépen, az, hogy kevessétek, két dolgot jelent. Egyrészt azt, hogy én vagyok aktív, a második az, ha elsőre nem találtam el, akkor nem adom föl. Mert még nem találtam meg. Hát akkor tovább keresem. Változtatok helyszín, és így tovább, és így tovább. Mert hogy a Biblia nem csak azt mondja, hogy keressetek, hanem ennél sokkal magyarázatosabban a Lukács 11.9-től, hogyha olvasjuk, ad egy magyarázatot is erre a hozzáállásra a keresésre, mert azt mondja, én is azt mondom nektek, kérjetek és adatok, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyitatik. Melyik apasz közületek, aki fiának hígyót ad, amikor halat kint tőle, vagy amikor tojást vagy skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekkel tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább mennyi adjátok Szent Szellemet azoknak, akik kérik tőle. Szóval a Biblia nem csak azt mondja, keres, hanem azt mondja, hogy keres, és találni is fogsz. Azt nem mondja, hogy elsőre. Lehet, hogy egy kicsit dolgozik, de neked kell dolgozni rajta. Keresés az egy aktív tevékenység. Először, na ez a legizgalmasabb ember. Mert hogy az ott kívül, hogy egy csomó dolog oda akar kerülni az első helyre. Idő. A már meglévő dolog cseréje akar az első helyre kerülni. Tudnék rossz példát mondani, egyet próbálkozom, szóval már van autón, de kellene egy jobb, és akkor azért betesztek, hogy legyen egy jobb, na, és így tovább, többit látom. De, mert nekem erre is van egy figyelmeztetése. Figyelj meg! Mennyi a telke tudja, hogy sok mindenre szükségetek van ahhoz, hogy jó életetek legyen ezek az életek. Oké. De, sok ne kérdezz el, mert úgy láthatsz, hogy a Máté 16-26-ban le van írva, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri? Lelkében pedig kárt van. Vajon mit adhat átságú a lelkéhez? Az előző szakaszban, a Máté 6-ban azt olvastuk, hogy ne aggódjatok. Mennyi atyátok tudja, hogy csomó dologra szükségetek van, és még oda is figyel rá. A sorrendet az helyén legyen, benne. Izrael esetében a mindenható még az Ószövetségbe ezt megpróbálta, hogy is mondjam, belesújkolni a népbe, hogy István teszem az első helyre. 3 Mózes 3, és a 9. verstől kezdve. Azután így beszélt Mózeshez az Úr, szólj Izrael fiaihoz, és ezt mond nekik. Ha bementek arra a földre, amelyet én adok nektek, és aratjátok annak a termését, vigyétek el arra társatok első kévéjét a paphoz. A pap mutassa fel a kévét az Úr előtt, azért, hogy kedvesen fogadja tőletek. A szombat után következő napon mutassa fel azt a papnak. Ugye szombaton nem maradtál, ha kicsi zsidó voltál, mert az a pihenés napja volt. Tehát maximum pénteken maradtál, és a szombatok követő nap az első zsenyek bemutatásának a napja. Ez kötelező. De a bemutatás az a szombatot követő napon, azaz vasárnapon, mondanák a mai szerint, azaz a feltámadás napon. Mert hogy akkor támad fel a Isten, megjelent az első tehetés. Ezt a zsidók már pusztába tudták, mint ismeret, és nem tudom, hogy hányan voltak, akik rádöbbentek, amikor bekövetkezett a feltámadás, de az időpont pedig nem szó. Én mindig a 3 Mózes 23, a 12. vers. A kéve felmutatásának a napján készítsetek egy hibátlan egyesztendős bálványt égő áldozatul az Úrnak, amellé érted áldozatul 2 tized réka a finom ízlet olajjal, kevésséget a 10 áldozatot az Úrnak, illatáldozatul 1/4 hin bort adjatok, kenyeret, pörkölt, vagy zsenge gabonaszemeket ne egyetek egészen addig a napig, amíg el nem viszitek Isteneteknek az őt megillető áldozatot. Örök rendelkezés legyen ez nektek, nemzedékről nemzedékre, minden lakóhelyeteket. Még egyszer akkor most elmesélem. Szóval pénteken aratsz, learatod a gamonát, nem nyúlhatsz hozzá, nem eszel belőle, hanem hétfőn elviszed, bemutatod a kapnál, a felmutatott áldozatot, utána kezdhetsz lenni. Nem tudom, hogy ez mennyire volt egyszerű és könnyen teljesíthető feladvány, de Istennek ez volt a rendelkezésére, hogy remélhetőleg így is cselekedtek. De, hát ez az első napi aratásból való volt, és ugye még nem kombájzt láttatott a földeken, hanem mindez kézzel. Szóval nem tudni, hogy mennyi lesz. Anélkül, hogy tudnád, hogy elég lesz-e egy éves tápláléknak az a gabona mennyiség, amelyet megtermet, már elviszed és bemutatod Istennek, mert őt tetted az első helyet. Ebből egy dolog tud csak következni, nevezetesen az, hogy kénytelen vagy bízni Istenben, hogy ki fog tartani a gabonát. Nincs összehasonlítási alapja. Tehát ha tudtam, hogy tavaly a családomnak elég volt 18 pázsa búza, nem tudom, hogy terem-e 18 pázsa búza, mert még csak az első napi résztén vagyok. Tudok ráhagyatkozni a természetes érzékszerveimmel, hogy oké, odaadtam Istennek az elsőt, biztos, kénytelen vagyok bízni. Az első kívével hálát adok azért, hogy van aratás. De ha mennyiért nem tudok hálát adni, mert azt mondtam Isten. Az az igazság, hogy a zsidóknak, akiknek szólt ez a parancs, azoknak kellett, hogy legyen egy emlékük, akik gyakorlatuk, hogy ez működik Istennél. Ugyanis amikor a mannát kellett szedni, ott azt olvassuk, hogy amelyik többet szedett, annak nem volt feleslege, és amelyiknek annyit kevesebbet szedett, nem volt hiány. De valahol Isten próbálta megmutatni az ő népének, hogy gondoskodok rólatok, de komolyan. De hát a hegyi beszédben is az, hogy az ő népség ne akarolásodik. Valahogy nem ment át kellő mélységében. Nagyon érdekes ez, tényleg hívő élet elején, amikor a fizetés szóba kerül. A fizetés követő első alkalmon adom a fizetet, vagy a hónapban az utolsó. Ezt most senki ne jegyezze meg, amit mondok. Zöldfüli koromban én is megpróbáltam az utolsóból beadni, csak akkor nem mondanak. Igen, ám de akkor a következő hónapban egy dupla volt. Na szóval, nem egyszerű, de kell, hogy mutasson egy viszonyulást, egy sorrendet, hogy hova teszem én Isten. Az első helyenekor? Vagy a kitottad még, ha jut, akkor marad. Van még egy érdekes dolog ezzel az első helyre tevéssel. Még mindig a törvény kapcsán, de most a 2 Mózes 13-ból fogok felolvasni néhány verset, jó? Csak egy. A 2 Mózes 13-ból a második vers azt mondja, hogy nekem szendelj Izrael fiai közül minden első szülöttet, amely megnyitja anyja méhét. Akár ember, akár állat, enyém az. Csak az ünnepekre való közeledés kapcsán azt olvassuk Lukácsban, hogy Mária megszülte első szülött fiát, az első szülött Istennek a fiát. szerint is. És Krisztus megszületését is. Istennek az egész törvény ott süt benne, hogy születik a megváltó Istenünk. És az írás tudja, hogy farizeusokat ismerték a törvényt, nem ismerik a Jézusban. Nem bántom őket, mert valószínűleg nekem is lett volna gondolom szót várnának. Szóval az elsőt felajánlom Istennek, és Jézus, mint első szület Istennek. Ez csak egy aprócska. Vannak dolgok, amikor szeretnék foglalkozni a régivel. Nagyon aranyos történetem van, egy fiatal katolikus pap, Bíró László nevezetesen, Alsónok családban kezdtem szolgálatát, ahol egy 80 éves papbácsi utódjaként került oda, és hát még első alkalommal vagy kezdetén találkozásoknak megkérdezte az idősebbet, hogy melyik korszak volt a legszebb az életében. Gondolkodás végén állták merőző, vagy az idős, hogy a Rákosi korszak. Kinyíltak a szemeim, tudom, akkor volt a fiatal. Szóval időnként szívesen foglalkozunk a múlttal. Lehet, hogy még az is azt mondom, hogy de már a múltban még ennyivel nagyobb lelkesedésem volt az imádkozásban, vagy ebben, vagy ebben, vagy abban, amabban. A Bibliának erre is van jó esetben. Ézsai azt mondta, a három, egyik legkedvesebb Ézsaiás szakasz, a 18. vers. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltatokat tüdöngjetek, mert a műet cselekszem, most kezd kibontakozni, majd meglátjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Hogy kerül ide a tudatás? Ha nem Isten teszem az első helyre, hanem elkezdek merengeni a múltamon, el fogom téveszteni a célt. Mert hogy ő pedig újat tesz, hogy miért tesz mindig újat, erre a legegyszerű primitívvel válasz az, hogy nehogy már azt hitt, hogy nem tud más. Szóval ez a legegyszerű. Egy végtelen Istennek végtelen variáció van a kezében, és abból éppen tudod fogni kettőt, hármatot elmenni. Szóval új nem cselekszik. De akkor az újat nem fogom a régi helyén megtalálni. Ekkor következik, hogy kell egy kicsit dolgoznom rajta, azaz keresnem az Isten közösségét. Szóval őt az első helyre. Mit keresünk? Kíváncsiak. Kicsit megkopott a mai gondolkodásmódunkban ez a válaszforma. Ha a Bibliát nézzük, hogy Dániel könyvében lazad a tájékenet, azért még találkozunk a királyságnak azzal a lényegével, ami visszatükröződés a Isten királyságának. Az emberi variációja Isten királyságának. Szóval az a lényeg a királyságban, hogy az uralmat egy ember gyakorolja, a király. Ő a legfőbb törvényhozó, ő a legfőbb végrehajtó, ő a legfőbb bíró, és neki van joga bárkit bármilyenféle hivatalba helyezni, vagy onnan kérni. Itt ebben ő van elő. Bár az angoloknál sem így működik egészen a dolog, de azért a második világháború tájékán, még amikor az angol fiatalokat besorozták a hadseregbe, akkor az volt, hogy innentől kezdve a királynő akarata az, hogy megborotlálkoz, tehát mindenre borotlálkozott. Hát ennyi a szakállam, hogy nem kérdezik. Királyi azt akarja, hogy borotlálkozott. Szóval volt még egy ilyen mentalitás, hogy még mindig a királyságra, a királynő fontosabb. Ha én Isten királyságát keresem, akkor ő lesz a legfontosabb. királyságról a Biblia egy-két villanásnyi dolgot azért a Róma 14. részében van egy bemutatása a királyságnak. Ez egy ilyen nagy globál kép. Átnekünk is. Hiszen Isten királysága nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Elég többre megfogalmazás, nem? Szóval túl sokat meg kell hozzátenni. És még egy sarkalatos kinyilatkoztatás szintén Isten királyságáról, ez a 1 Korintus 4.20, három fiatalkodikájban is kiírta, mind a hármat fel fogom olvasni. Szóval egy... Korintus 4.20. Mert nem beszédben áll Isten országa, hanem erőben. A 12-es egyszerű fordítás azt mondja, hogy mert Isten királysága nem abban áll, hogy beszélünk róla, hanem Isten erejének megnyilvánulásával. 2004-es egyszerű fordítás pedig úgy fordítja ezt, hogy mert Isten királysága nem üres beszéd, hanem hatékony erő. Tehát van egy kívánja ennek a királyságnak, Jézus Krisztus, mint legfőbb tekintély, de az egész királyságot láthatja a békesség, az öröm és az emlék. Anélkül, hogy a fizikai határait kellene ismerni. Ha őt keresed, akkor ezzel fogsz szembe találkozni. Mert erre neked nem szükségem. Ha mindezzel szembe találkozok, tudatosul bennem és az enyém, akkor lehet, hogy meg fogom tudni tenni azt, hogy nem akkodalmaskodok. Szent Szellemben van öröm, békesség, igazság. Hát ha ezek ott vannak ebben a királyságban, amihez tartozom, akkor érdekes ugyan az okázat, de hát napok. Ha bízom a királyban. Itt ez érdekes jobbálni a dolog. Ha bízom benne, hogy megteszi, akkor el tudom engedni a vakodalmaskodást. Ha nem bízom benne, és úgy gondolom, hogy nekem kell megtenni, akkor pedig jogosan aggodalmaskodom, mert világgyorsan szembesülni fogok a korlátaimmal. Lehet a pénztárcám a korlát, vagy a kerek hiány, vagy is itt a hagyasokra. Amikor Jézus elmondja beszélben, a Máté 6-ban azt, hogy keresétek először Isten királyságát, a többi magadat, mint a következő vers azt mondja, a 34. vers a 6. részben, hogy ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Ez az igazi kihívás. Ne aggódj a holnapért. Csak megint a nagyon egyszerű példa jutott eszembe. Szóval a mai ebédből már nem kell aggódni a holnapért. Hát tudod, mit főzöl és mit főzöl? Szóval érted, hogy mit akarok mondani? Könnyen elolvasok, hogy nem akarod a holnapért. Oké, persze. De hát mégis csak erre le foglalkozzak, nem mondani. És megint hol tartok? Hát, én intézem a dolgokat. Ami nem mindenki. Csak nem biztos, hogy a helyes sorra. Most attól, hogy elvétem a sorrendet, nem feltétlenül a tragédiát, de a teljes előnyét a dologba csak fogom tudni megérteni a rossz sorrendben. Szóval, hogy ez a dolog hol tart az életedben, ezt nagyon egyszerűen le tudod tesztelni. Mondjuk a piacon elfelejtem, hogy pontosan visszaadni neked és egy kicsit drágábbá válni a megvásárolt termék. Mi a reakció? Csillázik a holnapi ebédben ez a pénz. visszamegyek és kinyerem a barátot. Vagy... Hát válaszoljon meg a magát. Szóval nem tudom, mit kezd ez a szituáció. Mert hogy milyenkor kerül elő az, hogy mi van a feleség. Igen? Szóval bizalom kérdése. Én bízom a Istenben. Az ismeretben nem tudom, megígérte, megfogadta, hogy azt ígérte, hogy így lesz. Egy Királyok 3:13. Nagyon ismerős lesz a terület. Szóval Isten válasza egy imádkozó ifjúnak. Sőt, azt is megadom neked, amit nem kértél. Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. Ha az én utamon jársz és megtartod rendet, és parancsolomat, ahogy Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. Mindannyian tudjuk, hogy valóban Salamont nem sikerül lekörözni, mert az sehol sincs hozzá képest, hogy annyira gazdag a királyság. Amit felolvastam a választ, az ugye a királyság elején egy imádkozásnál, amikor Isten kérte a jelenlőségnek. Tipikus példája annak, amiről ő legyen az első helyen, és te azt mondja, oké, és akkor ráadásul a kérdésben megadom, ahogy ő szokta, hogy én szükségtartam. És fel nem fogható magad. De a Zsoltárosnak is azért voltak már tapasztalatai, 37. Zsoltár 4. verse, gyönyörködjél az Úrban, és megadja szívek kéréseit. Nem szokta saját kormányra példálozni, a mai nap valahogy kivéltem. Szóval gyerekkoromban nagy vágyam volt az, hogy művészetet is festem. Keramikust. Na de hát ez abban a faluban, ahol felnőttem, ahol a legfőbb foglalkozás a bányászat volt, hát eléggé messzire tűnik előttem. Ettől ez még bennem élt, tehát hozzátartozott. Aztán ahogy cseperedtem, egyszer csak besétált az életedbe teljesen váratlanul egy festő, egy Erdélyből származó festő, több kiállítása volt Pécsen, besétált az életembe egy tűzkeramikus, annyikül, hogy kerestem volna, és utána a legnagyobb megkötődésemben még egy színésznővel is sikerült megismerkedni, szintén annyikül, hogy különösebben megkötődésemben. Megadni szívek kérdéseit. Szóval 37. Zsoltán 4. verse gyönyörködj az Úrban és megadni szívek kérdéseit, de ugyanennek a Zsoltának a 25. verse, amit tartogat egy nagyon érdekes kijelentést. Gyermek voltam, meg is öregettem. De nem láttam, hogy elfogyatott be lett az igaz, az sem, hogy a gyermeke koldussára. Azért valahol bizalomnak volt megfogalmazása. Isten, amikor azt mondja, hogy tudja a mennyiért átok, hogy szükségletet van rá, és megadja nektek, ő ezt komolyan gondolja. Ha tartom a sorrendet, ugye? Keresd először, a többi megadatik. Ha az elejét nem csinálom, akkor a folyamatbánnyal is gondok vannak, ugye? Na de minden hírnének ez a célja, hogy Isten országát keresse. Hát, persze. Akkor időnként csak már csak azt kell megvizsgálni, hogy és tényleg az első helyen is, vagy a futottak még a kategóriájában. Ha megnézed a napi rutinodat, szokásos hétköz. az egyszerű példámat. Mindenki felettesítse be a saját. Oké, hogy a mobiltelefonon az utazások olvasom először. A felkerülés után 10 perccel, vagy 3 órával. Már is tudom. Villanásnak még, amikor tanítványok kérik Jézus a tanítványokat imádkozni, a mi atyánk itt ismert imádság itt kezdődik, hogy szentetes imádkozni, hogy jöjjön el, hogy legyen meg a te akaratod. Ki van az első hely? A mennyei atyánk. Háromszor ott van az első helyen, és utána jön az, hogy ja, bocs, kéne egy kis kenyér is, mert tőle meg van. Jézus is komolyan veszi, hogy őt beszélünk. Szóval kérjetek és adatok, adatik keresetek és találtok, mert aki kér, kapat, aki kér, találtok, az érdekel a termékeket. Van erre egy jó példa, hogy mi az, amit kérhetsz. Jakab 5.17. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. Ez a lényeg. Nem az, hogy volt eső vagy nem. Ugyanolyan ember volt, mint mi. Nem különbözött tőle. Tehát, ami történt, az rám is vonatkozik. Nem mondhatom azt, hogy hát majd, ha olyan hitel lesz, mint Illésnek, akkor meg. De Illés ugyanolyan volt, mint én. Hát azért, bocs. 400 proféta, meg a 300 másik fajta proféta, utána meg egy nő azt üzeni, hogy jónak kinyírlak, és van menni ki is. Előtte nem egy fél hadsereget fejeztél le? Nem, szóval ugyanilyen ember volt menni, csak az ember volt. De ha már Illésnél tartunk mélyet, akkor oda is arra. Azt mondja az özvegyasszonynak, hogy figyelj, először nekem süss. És ha nekem süss, akkor nem fog kifogni az emberek valószínűleg. Ha az özvegyasszony fordítva csinálja, őket eltemetik, mármint őt és a fiát. És nem, mert akkor vagy lett volna egy másik hadsereg, valamivel nem tudom. Jó. De hogy termében lesz van. És te emberének, és neked is hasznod lesz benne. Ugyanerről szólt a belső időlés.